Vendégem Kárász Eszter, színész, énekes, Bohóc doktor, akit köszöntök, szia!
Szia, jó reggelt mindenkinek!
Azt mondtam rólad, hogy amellett, hogy sokoldalú vagy, tehetséges, csupa mosoly és jókedv, és megjelentél ilyen csoki barnán, egy nagyon csinos nyári ruhába, jókedvűen, göndören, és hát rögtön ezt kérdeztem, hogy fesztiválozás, fellépések, mi az, aminek köszönheted ezt a...
Hát a barnaság az nagyon gyorsan alakul a nyár elején, mert hogy elől valahogy soha nincsen takarás a színpadokon, vagy valahogy mindig oda süt a nap, és a gyerekkoncertek délelőtt, délben, vagy kora délután vannak, úgyhogy nagyon, nagyon gyorsan szedem föl a nyári színt a Bahamákra utazás nélkül is, egyszerűen a színpadokon. De hát ilyenkor a nyár, ez tényleg nekünk tele van fesztivállal, hál' Istennek gyorsan lekopogom, hogy most azért elég szépen visszaállt, hogy vannak koncertek. Én úgy szoktam csinálni, hát van két kamaszkorú gyermekem, akik nagyon szeretik ezeket a fesztiválokat, úgyhogy ha bárhol játszunk, akkor viszem a sátrat, felállítjuk, és ott szoktunk maradni. Most Kapolcson végig is toltuk mind a 10 napot. Nagyon élvezték a gyerekek, Ördögkatlanon is vittük a sátrat, és egy 3 napot ott boldogan elfesztiváloztunk a nagylányommal, úgyhogy próbálom összekötni mindig a kellemest a hasznossal.
Hát anya dolgozik, és közben pedig van egy kis nyaralás, meg szórakozás a gyerekeknek.
Meg hogy már ők már nem az én gyerekkoncertemet nézik. Már most Kapolcson a felnőttre szerencsére eljöttek, és ezt szerették nagyon, de hát azért nekik az, hogy ott a 30Y-on tombolhatnak az első sorban, ezek az
hát
igazi nagy élmények.
Meghatározó élmények.
És tanulok tőlük én is tombolni, mert én nekem ez kimaradt az életemből, hogy kell tombolni az első sorban.
Miért?
Nem tudom. Hát, illetve tudom, hát én akkoriban forgattam, amikor ebben a voltam, tévéztem, rohantam a rádióstúdiókból a filmgyárba, vagy fordítva. Szóval nem panaszkodom, nagyon, nagyon izgalmas élet volt, de ez a klasszikus kor, hogy megyek és pogózok az elefántra, amit most persze azért csak a széléről néztem, de azért most legalább láttam közelről Kapolcson, hogy ez hogy van. Ez nekem kimaradt, úgyhogy most tanulom a lányaimtól.
Tehát, hogy akkor is dolgoztál, jó, szuper, mert hogy én is azt mondtam, hogy nagyon korán ismerté váltál, tehát a mi korosztályunk az a Szamár Kölgész című filmből ismerhet téged. Ugye ez az, amit veled kapcsolatban talán senki nem hagy ki, meg nem hagyja ki senki a Kölyök időt, a Magyar Rádió hangjátékait, Szabó család, és így tovább. De ha ebbe egy picit visszamegyünk, csak azért, hogy érthető legyen, hogy kerültél ebbe a közegbe?
Nekem zenetanár édesanyám, majdnem mondtam, hogy volt, de hát tulajdonképpen még mindig itt-ott azért vannak tanítványai, és hát én egy művészoviba jártam, ennek megfelelően, ahova akkor a zenetanároknak, operaházi énekeseknek, színészeknek jártak a gyerekei, és hát én ott a színész gyerekekhez képest is egy ilyen tótumfaktum voltam az összes ilyen húsvéti ünnepségen, én akartam lenni a nyúl, és hát úgy látszott, hogy én úgy szeretem, hogyha néznek, vagy szeretek szerepelni. Most nem olyan régen meg is találtam a Kutvögyi Zsikével egy közös képet, mert az ő fia is oda járt, és hát ő persze mindig jött és segített ezekben az ünnepségekben, hogy ott vagyok hatalmas nyúlfülekkel, nagyon szomorú nyúlként mellette. És hát anyukám látta, hogy ez nekem jó, és elvitte a Harlekin Gyerekszínházba, meg elvitte a Magyar Rádió Gyerek stúdiójába. Ez utóbbi, ez végigkísérte az egész életemet. Tulajdonképpen azért tudok olvasni, meg azért vagyok kultúrára érzékeny ember, mert annak idején oda elvitt anyukám. Illetve nem is úgy kezdődött, hanem úgy kezdődött, hogy egy verses lemeznek a válogatójára vitt el, amit Szabó Éva szerkesztett, és hát akkor én szerintem nem voltam még 6 éves, és egyáltalán nem tudtam olvasni, de a József Attila Altatót és a Vörös Sándor Száncsengőt azt kívülről tudtam, és akkor felálltam egy ilyen kis sámlira, hogy fölérjem a mikrofont, és belemondtam ezeket a verseket, és Szabó Évának nagyon tetszett, ki is választott erre a lemezre, amin csak gyerekek mondanak verseket. Szerintem akkor is kuriózum volt, de hát ma már el se lehet képzelni, hogy kiadnak egy ilyen lemezt. Csodálatos, néha visszahallgatom. És hát akkor született meg a életre szóló barátságunk Szabó Évával. Én akkor átnéztem az üvegfalnak a másik oldalára, ahol ő ő a technikai helyiségben ült, és mondta, hogy mondtam neki, hogy képzeld el, én vagyok a Kárász Eszter, és a Ponty utcában lakom. És hát ez egy olyan jó indítás volt, hogy aztán erről elkezdtünk beszélgetni, és nem hagytuk abba évtizedekig. Volt egy műsorunk is, a Beszélgessünk című műsor, amiben én 6 éves voltam, ő meg biztos, hogy már 56 fölött, és mégis úgy beszélgetett velem, mintha egyenrangú partnerek lennénk, évekig ment ez a műsor, és visszahallgattam pár részt, egy fantasztikus figyelemmel, és tényleg partnerséggel tudott olyan gondolatokat kihozni belőlem, amiket így most így visszahallgattam, és még most is csak tanulom ezeket, amiket akkor ilyen nagy magabiztossággal mondtam az életről, mind a 6 évem összes bölcsességével. És hát Szabó Éva néni, aki később a legjobb barátom lett egészen a haláláig, nagyon szoros volt a kapcsolatunk. Ő mondta anyukámnak, hogy hát itt van ez a rádió gyerek stúdió, itt jól fogja érezni magát az Eszter. És akkor elmentem, felvételiztem, és Varsány Janikó a rádiónak a rendezője, aki ezt vezette, ezt a gyerek stúdiót, mondta, hogy jó, fölvesz, de csak ha megtanulok olvasni szeptemberig. És mint utóbb kiderült, ezt nagyon sok gyereknek mondta, én voltam az egyetlen évtizedeken keresztül, aki ezt komolyan vette.
Aki komolyan vette.
Mert én szeptemberre, még iskola előtt már folyékonyan olvastam, de hát a legjobb döntés volt részemről, mert az, amit ott kaptam évtizedeken át a rádióban, Sinkovics Imrével, Tolnai Klárival, Csákányi Lászlóval
igen,
játszani egy rádiójátékban.
Nagyon sok mindenkivel volt lehetőséged találkozni és együtt dolgozni, és igen, pontosan ezek a nevek, akiket felsoroltál, én régi bakeliteken,
igen,
meselemezeken, nagyon-nagyon meghatározóak a mi gyerekkorunk szempontjából, hiszen az ő hangjukon szólalt meg nagyon sok szereplő, és ugye akkor azért nem volt 76 stream, meg nem tudom hány csatorna, sőt hétfőnként is viszonylag
még adásszünet volt a tévében.
Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes, mert amikor ezekre így kitérek, akkor mindig azt gondolom, hogy Jézusom, de öreg, tehát hogy ez ma már elképzelhetetlen.
Ilyet én is szoktam gondolni most.
Mert hogy az, hogy ez ugye egy akkora fejletlenség a mostanihoz képest, hogy el sem lehet hinni, hogy ez csak mondjuk 30 éve volt, vagy 25, vagy nem tudom, hogyha próbálom magam fiatalítani, hanem olyan, mintha ez egy 100 éve lett volna kb.
Igen, pont a lányaimmal beszélgettem erről, hogy azért így értsék meg, hogy nekünk azért ez nem könnyű, mert hogy csak a mi tudatos életünkben, tehát nem is azt mondom, hogy születésemkor, hanem tudom, az első mobilomat én 17 vagy 18 évesen kaptam, mert akkor előtte még az volt, hogy találkozunk a Moszkván az óra alatt, és ha nincs ott a másik, akkor hazamész, mert nem tudod elérni, mert
ennyi.
Maximum bedobós telefonnal az utcáról fölhívott, hogy ha van egyáltalán otthon telefonjuk. Most meg követem az applikáción, hogy a gyerekem befordult-e már a sarkon, vagy inkább a másik sarkon menjek elé, és akkor fogunk gyorsabban találkozni. És hogy ez azért szerintem se pszichésen, se mentálisan nem olyan könnyű fölfogni. Tehát ez talán nagyobb változás a mi életünkben, vagy a mi generációnkban, mint mondjuk a szüleink generációjában. Mert ott nagyon sokáig volt valami, és aztán a vége fele változott egy nagyot a világ, de hogy én azt érzem, hogy körülbelül, nem tudom, 15 éves koromtól, most lettem 45 egy héttel ezelőtt, ebben a pár évtizedben a teljes mértékben megfordult a világ. Én ezt egyébként nagyon élvezem, kicsit néha ijesztő, de hogy nem gondolom, hogy, tehát úgy nem érzem öregnek magam, hogy ne tudnám követni ezt, nagyon aktívan használom a dolgokat, és szeretem is, de azért ezen néha úgy meg kell állni, és így vissza kell nézni, hogy ilyen hirtelen egy generáción belül ennyi változás, az nem tudom, hogy mikor történt a történelemben.
Igen, erre én is szoktam hivatkozni, hogy azt kell megérteni, hogy köztem meg a nagyszüleim között, mondjuk talán a tárcsás mosógéptől teljes automata mosógép megjelenése a változás, vagy a nagyugrás.
Igen.
Nekünk pedig, hát ahogy te is mondtad, tehát, hogy szerintem vannak olyan dolgok, amelyek már elérhetőek, használhatóak lennének, de el se jut, fel se tudom mérni, fel se tudom fogni, mire van lehetőség.
Ráadásul ez a világ legnagyobb közhelye, ez a fölgyorsult világ, de hogy már tényleg annyira gyors, hogy nekem szokták mondani, hogy én annyira gyorsan döntök meg élek, hogy így nagyon nehéz engem követni, de hogy néha már én is lassulnak érzem magam ehhez, ami most van. Pedig én kifejezetten egy ilyen gyors ember vagyok, ez nem kevés problémát okozott az életemben, hogy általában úgy elhúzok barátaim, munkatársaim elől, hogy szegények lihegnek valahol, és nem tudják követni az én cikázásomat, és ezen dolgozom most már nagyon komolyan, hogy fölvegyem azt a tempót, ami másoknak is élhető, meg
és
nekem is élhetőbb.
És ez miből adódik szerinted?
Az én gyorsan élésem? Mm. Hát egyébként lehet, hogy ebből a gyerekkorból. Én ezt valahol próbáltam egyszer megfogalmazni, hogy ez rengeteget adott, de rengeteget el is vett. Tehát, hogy hát ahogy az élet szokott lenni, hogy tényleg máig abból táplálkozom, hogy nekem az a természetes, hogy az a színvonal, ami akkor volt körülöttem, és hát most nem mindenhol mindig az a színvonal, de nekem egyszerűen az a lélegzetvétel, az a teljesen természetes. Ugye én abban nőttem bele. Édesanyám a zeneakadémiára meg az operába vitt csak úgy tanulni a széksorok között, mert ott próbáltak a tanítványai. Tehát én nekem az jött a mindennapjaimban, hogy nagyon komoly zenészek, nagyon komolyan veszik a munkájukat.
De te most a minőségre gondolsz.
A minőségre,
tehát
igen.
Tehát neked az volt nyilván, és most is az a
rádióban pedig ez volt, meg a tévében is ez volt az alapminőség, ami most már egy ilyen hűderitkán elérhető valaminek tűnik. Hogy az ember nem áll színpadra, sőt, ugye játszottam a Katona József Színházba is gyerekként, és hát ott főleg az volt, az ember nem áll színpadra, hogyha csak egyetlen egy szemöldök szála nem úgy áll, ahogy azt a szerep megköveteli, és hogy az oda kimenni szent és sérthetetlen dolog. És
akkor neked most nehéz lehet?
Hát nehéz is, meg könnyű is, mert miután nekem ez az alap, ezért én magam körül olyan embereket keresek,
de ezt hozod,
akik...
meg ezt ágyazod be, meg erre igyekszel. Oké, értem.
De hát nem ez
csak
van valóban. Tehát...
De ez nem ez a valóság, így van, és azt nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja a te lehetőségeidet.
Biztos, hogy befolyásolja, tehát én biztos, hogy sose leszek olyan celeb, mint amik most vannak. Nem is nagyon vágyom rá, mert egyszerűen nem függ össze minden esetben a minőséggel az, hogy valaki mennyire híres például. Az én gyerekkoromban az egy alap volt, hogy azt nézik meg az utcán. Nyilván akkor is voltak celebebbek, tehát akik tudtak bánni azzal, hogy az ő hírnevük hogyan lesz nagyobb, de hogy alapvetően összefüggött egy minőséggel, egy tehetséggel, egy tudással az, hogy valakit megismertek az utcán. Most ez nem függ össze. Érdekes módon ez nekem egyáltalán nem fáj, tehát én pont jól érzem magam így, ahogy vagyok, hogy annyi, azok, akik ismernek és követnek, azok tényleg engem akarnak ismerni és követni, azoknak értéket nyújt az, amit én csinálok. Illetve azért meg lehet találni most is azt a közeget. Én a zenész közegben találtam jobban meg, tehát valószínűleg nem véletlen, hogy kicsit kikoptam a színházi közegből, ott úgy érzem, de lehet, hogy nincs igazam, mert nem vagyok nyakig benne, de mint hogyha most nehezebb lenne megtalálni azt a közeget, ahol tényleg még ez van, vagy szűkebb lenne. Zenész körökben azért én nagyon otthon érzem magam az, hogy én a Grillus kiadónak az istállójába tartozom a zenekaraimmal. Az, hogy hát most is a Kaláka udvarban játszottunk Kapolcson, és hogy úgy beszélgethetek mondjuk Grillus Danival arról, hogy most mi a következő tervem, mint hogyha a holnapi reggeliről beszélgetnék, ez nekem nagyon sokat jelent, és azért ott olyan emberek vesznek engem körül, mind mesteri szinten, tehát mind arról a szintről, akik segítenek, és akik kicsit terelgetnek az úton, mind a munkatársaim is fantasztikus zenészek, és fantasztikus emberek, akikkel dolgozom, hogy azért nekem szerencsém van, én felépítettem magam körül a gyerekkoromat újra.
Ezt akartam mondani, hogy azért ez egy ilyen védett burokkal körbevett közeg, és azért az a mai világban szerintem roppant nagy előny, vagy nagyon szerencsés, hogyha te úgy tudsz működni a saját mikrokörnyezetedben, hogy abba te jól vagy. Egyébként én azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet most más csinálni, mint erre törekedni. Hogyha az lenne, hogy ezt is így felsérti ez a felhigulás, hogyha ebbe is van olyan minőségi, számodra elfogadhatatlan minőségi követelmény, vagy probléma, ami nehezíteni a dolgodat, az, de hát valószínűleg egyébként egy művész nem is tud megmaradni abban a közegben, nem? Tehát én a művész embereknél azt gondolom, hogy egész egyszerűen, hogyha nem tud összepasszolni, akkor ők vagy kiugrik, vagy kiveti magából ez az egész.
Szerintem ebben a szakmában elengedhetetlen, hogy együtt rezegj azokkal, akikkel együtt alkotsz, mert egyébként maga az alkotás nem tud létrejönni. Tehát nem,
tehát egy magát rosszul érző ember nem tudja.
Igen, megcsinni. Mondjuk én nekem ez is egy tanulási folyamat volt, tehát én úgy lettem nevelve, valószínűleg ebben a közegben, amiben én gyerekként éltem, ez kellett is, de hát anyukámnak is ez volt a felfogás, és úgy nevelt, hogy fog összeszorítva is, de az ember helytáll, hogyha valahol van. És nagyon nehezen tanultam meg, hogy akár magánéletileg, akár szakmailag is, hogyha valami nagyon rossz, akkor ott nem feltétlenül kell helytállni, 10 körömmel kapaszkodni, és azért is, hanem ha valahol rossz, akkor el lehet menni, és hát ez ugye az életem folyásában okozott gondokat, hogy tovább maradtam a házasságomban is egy 2 évvel, mint bárkinek jó lett volna, és voltak munkakapcsolataim is, amiket szépen és hamarabb kellett volna elengedni, és akkor egyikünk idejét sem veszi el az egyébként értékes életből. De én azt gondolom, hogy ez szép.
Igen, ez a fogösszeszorítással is végigcsinálni dolgokat, ez jellemző a mikorosztályunknak a tanult viselkedésére.
Igen, nekem a legfontosabb dolog, amit a gyerekeimnek így tovább akarok adni, de van pár fontos dolog azon kívül is persze, de az, hogyha valahol rossz, akkor az abban nem kell. Ha valahol méltatlanul bánnak veled, ha valahol nem több leszel a másik embertől, meg az ő vele való kapcsolattól, hanem kevesebb, akár munkában, akár magánéletben, akkor ott nem szabad maradni, mert értékesek, szépek, és megérdemlik azt, hogy az emberek megbecsüljék őket, meg ők is saját magukat. Én ezt nagyon nehezen tanultam meg, ez nekem nem volt evidens az életemben, és nagyon jól látni,
hogy ezt... De sajátítottad már a leckét, vagy még most is vannak helyzetek?
Hát helyzetek mindig vannak, meg az élet mindig fog újabb, meg újabb ilyen emlékeztetőket küldeni, hogy hello, még mindig tudod? Igen. Még mindig tudod,
ez
egyszer
egyet. Ez is az a helyzet.
Szorzótáblába visszaugrunk, de azt hiszem, hogy most már tudom. Igazából elég igazságtalan élet, hogy körülbelül mire olyan szellemi állapotban leszek, hogy úgy tudnék élni, ahogy jó lenne, és ahogy szépen, és nyugodtan, és boldogan tudnék élni, körülbelül addigra már nem fogok élni. De azért azt hiszem, hogy most elég közel vagyok ahhoz, az önmagamhoz, aki szerettem volna lenni, és most még azért van előttem pár év remélhetőleg.
Te szóba is hoztad, hogy most volt a születésnapod, most lettél 45 éves. Bizonyos szempontból gondolom, hogy ez lelkileg is a számvetés ideje valamilyen módon, a születésnapok általában, de hogy ez a 40 és 50 között félúton, ez meghatározó általában az embereknél.
Meg,
te hogy érted?
Igen. Érdekes módon én a 40-től féltem nagyon, ennek egy ilyen nagyon gyerekes, nagyon-nagyon nevetséges oka van, még 8. vagy 1. gimiben elkapott egyszer egy aluljáróban egy ilyen cigányasszony, hogy ő ma jósol nekem, és mondtam, hogy nem, köszönöm szépen, én nem, de hát már addigra a kezébe volt a tenyerem, és így rácsodálkozott az életvonalamra, hogy jaj, de rövid, hát 40 éves kora előtt biztos meghal. Én persze rohantam tovább, de érdekes, hogy milyen hülyeségek tudnak az embernek a kis agyába így beégni, hogy amikor így a 40-en túl lettem, akkor azt éreztem, hogy így hátradőlhetek, hogy most mert túl vagyok azon, amit így megírtak, és akkor most már el lehet kezdeni élni, és valójában valószínűleg akkorra értem meg. Nekem azért ez a gyerekszínészet, ez amilyen csodálatos élmény volt, annyi nehézséget is okozott az én fejlődésembe. Tehát azért ez nagyon meg tud zavarni egy kamasz gyereket, főleg, tehát kiskoromban nagyon élveztem, de kamaszként az, hogy folyamatosan megismernek az utcán, vagy imádnak, vagy utálnak. Nekem nem is volt szerencsém, mert pont játszottam egy elég rossz szerepet, mármint hogy egy ilyen intrikus szerepet a Kölyök időnek egy nyári sorozatába, amit akkor mindenki nézett, de tényleg mindenki. És ezért minden korosztályomban lévő gyerek utált engem, hogy én nem hagyom a szerelmes párt összejönni, és én ott intrikázok, tehát kicsit ilyen valahol olvastam, hogy a Jockey Ewingot játszó színészt megdobálták, akkor mély együttérzéssel fordultam a hír felé, mert hogy velem is volt ilyen, hogy így megdobáltak hógolyóval, meg akkoriban versenyszerűen lovagoltam, és akkor ott így mondta a barátnőm, aki ott nézett, hogy hát ott ketten is nagyon drukkoltak, hogy essek már le, és törjem el valamimet. Szóval, hogy voltak ilyen, amit így felnőtt aggyal, hát most büszkén hátradőlnék, hogy nagyon jól játszom a negatív szerepet, de akkoriban azért
ez nehéz.
Ez nehéz volt, és azért ebből akkor, amikor abba hagytam, akkor meg hirtelen nagyon nagy lett a csönd, akkor ezzel is kellett kezdeni valamit, akkor én nagyon visszavonultam a színháztól sok
volt
évre.
Volt neked ebben segítséged? Volt valaki, aki ezen keresztül vezetett, vagy elmondta, hogy mi történik?
Nem nagyon. Ez akkoriban, tehát tényleg nagyon sok jót tudok mondani a kölyök időről is, mert fantasztikus, hogy így gyerekeket ilyen, tehát hogy jó minőségű műsort csináltunk, nagyon izgalmas dolgokat, ma nincs ilyen, tehát ma az én gyerekeim nem tudnának ilyet nézni. De nem volt, tehát akkoriban ez nem is volt divat, hogy akkor legyen pszichológus, vagy coach, vagy valaki, aki így terelgeti a gyerekeket. Tulajdonképpen ez most az elmúlt évtizedben jött be, hogy ez fontos, és még most sem annyira evidens. Szóval nem nagyon volt, ezt ilyen eléggé ilyen vakon a dzsungelben egy macsétával, egy olyan új ösvényt kell vágni, kicsit úgy éreztem. De hogy most így utólag így örülök, tehát ezeknek is meg kellett történni velem, hogy az legyek, aki most vagyok, csak hogy ez azért így kicsit meg eltolta az én fejlődésemet. Tehát most egy picit sajnálom, hogy nem tudom, 25 vagy 35 éves koromra értem be saját magamhoz úgy, mint most, 45 évesen. De kicsit meg nem sajnálom, mert valószínűleg ezeket a harcokat meg kellett vívni, ezeket a mellékutakat le kellett járni, és akkor most ott vannak ezek az utak a lábamban, meg ott vannak azok a sebb helyek, és ezekkel együtt vagyok én. Nem biztos, hogy ez lennék, hogyha ez hamarabb ment volna.
Igen, de most ezzel, hogy az jutott eszembe, hogy van benned néha olyan érzés, hogy miért csak mostanra tartok itt?
Persze.
Akkor
kettővel kevesebb őszhajszállal például sokkal
akkor
jobb lenne. Akkor
megnyugtatlak, hogy ez, és amúgy engem is megnyugtatsz, hogy ez nekem is van időnként helyzetekre, meg akár valamilyen területnek a megugrására a fejembe, tehát hogy nem feltétlenül, tehát nem feltétlenül fizikai vagy anyagi javakról beszélgetünk, hanem hogy tehát néha én is el szoktam magamnak mondani, hogy tényleg egy óvodás szintjén vagyok ebbe, vagy abba, vagy amabba, hogy tényleg ehhez ennyi kell, hogy más már ilyenkor rég sokkal felnőttebb, és ezek szerint ez egy létező dolog, hogy teljesen mindegy hány éves vagy, számon kéred magadon, és gondolsz valamit, hogy kellene valamilyennek lenni, mert a felnőttek azt úgy szokták. De ez van,
ez megnyugtató, hogy ez másoknál
is. Igen, tehát hogy ez nem így van, hogy ilyennek vagy olyannak lenni kell.
Ami nagyon sokat változott, most, hogy ezt így mondtad, hogy ez a számon kérést, ezt most már egyre nagyobb szeretettel csinálom magam felé.
Az kedves.
Tehát, hogy valószínűleg ebben benne van az anyaságom is, tehát, hogy így ha tudom szeretni a két gyerekemet, és tudom, hál' Istennek, nagyon máshogy szeretni, mint ahogy engem szeretett az anyukám, ő engem egyedül nevelt, és hát ez sok nehézséggel járt, ami azért rányomta a kapcsolatunkra a bélyegét. Én nagyon szerettem volna ezt máshogy csinálni, és most úgy érzem, hogy sikerült, és egy ilyen tényleg nagyon-nagyon erős és nagyon burok kapcsolat van a gyerekeimmel. És talán az ő szeretésükön, vagy az ő jól szeretésükön keresztül elkezdtem megtanulni jól szeretni saját magamat is. Tehát, hogy most már úgy, most is van egy csomó minden, amiben nem szeretem néha a reakcióimat, még mindig néha nagyon vulkánként tudok működni. Sokat csitult az elmúlt évtizedekben, de azért még mindig van bennem egy ilyen nagyon hirtelenség. Egyre kevesebb szer, de amikor van, akkor megbocsátóan meg tudom simogatni a buksimat, hogy nem baj, legközelebb majd ez még jobban fog menni.
Jobban megy, igen.
Igen, szóval szerintem ez például nagyon jó a korral.
Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk innen a beszélgetést. Vendégem már Kárász Eszterrel, még rajta maradunk egy kicsit ezen a trekken, ezen az anyaság, meg ez mit hoz neked, mert van valami, amit ebben a témában mindenképp meg szeretnék beszélni, de muszáj itt mindenféle feles promókat, meg reklámot, meg mindent is adni, meg zenét.